Az Artpool kazetták. Hatodik rész. Készült a Magyarország tiéd lehet kiállításhoz. 1983. A rádiós műsorszórás állami monopólium Magyarországon. A kazettán Mélart műtárgyként is terjesztett Artpool rádió célja, hogy beszámoljon azokról a művészeti eseményekről, hangban is megszólaltatható alkotásokról, melyekről nem juthat el információ a sajtóba. Az Artpool kazetták szerkesztője Galántai György.
Ez a Magyarország című téma, ami szintén rádiószerű, mert hát ez valóban egy közösségnek készült. Hát volt a Magyarország témájú projektem, annak volt ez a kiáltás, amit betiltottak, nagy története van, és ahonnak a megnyitójára készítettem ezt az összeállítást, és ez volt az egyetlen ilyen nagyon erős, ott még a nem tudom, CPG is volt Erdős Péterrel és a többikkel. Tehát itt egy ilyen erősen underground Magyarországot akartam hangilag összeállítani, amiben van költészet, zene, könnyű zene, komoly zene, az úgy kevésbé, de tulajdonképpen komoly zene is van, mert hát ahogy a Hajas Tibornak a Érintés című rádióperformansza, az egy mondjuk mi az, komoly zene, vagy hangköltészet, vagy nem tudom mi. Tehát elég széles spektruma van, és erre törekedtem is mindig, hogy mivel, hogy mi elmaradott ország voltunk, ahogy a Müller Péter énekelte annó, és én is azt gondoltam, hogy eléggé elmaradott ország vagyunk, mert hogy itt, aki nem elmaradott, az elhagyja az országot. Tehát aki itt marad, az már csak elmaradottak maradhatnak itt, mondja Naimányi László, hogy aki nem ment el az országból, az hülye. Mert hogy itt csak meghűlni lehetett. Szóval éppként nem maradhatott meg senki. Most ez egy, már akkor tele volt a hócipőm a környékkel, de elhagyni nem akartam az országot, és azt mondtam, hogy akkor ez a téma, ez alkalmas arra, hogy kihúzzuk a gyufát. És akkor ezt én ezzel a koncepcióval állítottam össze, mondom, a CPG, ami csak ilyen rángatózásból áll, szinte nem a CPG, volt az Elhárítás című társaság, a CPG-nek csak durva szövegei voltak, az Elhárítás, azok már csak üvöltöztek. És az is benne van. Na most egy olyan spektrumot akartam, ami egyébként most a interneten megtalálható. Szóval könnyű szerre, gyorsan és úgy, sőt, ezek az automata keresők, ezek úgy rakják egymás mellé ezeket a YouTube-on, hogy szinte keresgetni se kell, elég, hogyha egy helyen elindulok, és akkor ott jön be a többi mellé. Úgyhogy gyönyörű, egyszerűen el vagyok olvadva tőle.
Hogy lehetett ezekhez hozzájutni 80-as évek elején?
Hát úgy, hogy én járkáltam. Szóval ez a hangarchívum, amit elkezdtem csinálni, az, mert hogy hát én vizuális művész voltam, úgyhogy mondjuk hangszobrokat is csináltam, mert érdekelt amit hallok, az is érdekelt, nem csak amit látok, mert az ember nem csak lát, hanem hall is. Tehát úgy komplett a dolog, sőt, meg is tudja fogni. Úgyhogy minden, amit érzékszervileg meg lehetett közelíteni, az engem érdekelt.
Az Artpool Rádió 6-os számú kazettája következik. Készült a Magyarország tiéd lehet kiállításhoz. Elhangzott a betiltott kiállítás megnyitóján, 1984. január 27-én a Fiatal Művészek Klubjában. A megnyitón bemutatásra került az Artpool Rádió Magyarország című hangbontása. A két terem között egyirányú kommunikáció videókapcsolat volt. A fekete teremben, külföld, folyamatosan látható volt a fehér teremből Magyarország sugárzott adás. A kiállítás hanghátterekként magnó felvételről a fehér teremben egy operaénekes mozgalmi dalokat éneklő hangja, a fekete teremben a Finn Rádió magyar műsora Finnül hallatszott. Az eredetileg a Common Press Mail Art magazin Magyarország számának készült anyag a Fiatal Művészek Klubjának váratlan felkérésére véletlenül vált hivatalossá. Orwell évében, a legvidámabb barak korszakában a 110 művész művéből kirajzolódó kép nem felelt meg az aktuális országimásnak.
Volt a kádárista politikának, volt egy ilyen, vagy hát a szovjet szempontrendszerben volt egy ilyen, hogy országon belül kell regulázni az embereket. Tehát az, hogy mindent ellenőriztetni kell, mindent engedélyeztetni kell, stb. Tehát mi akartuk magunkat hivatalosan engedélyeztetni, hogy az újságot hivatalosan csinálhassuk. Nem lehetett. Tóth Dezső, beadtunk, van egy dokumentáció ennek. Kortárs Művészeti Egyesület, ez lett volna a nevünk. És majd nincs feldolgozva, de egy helyen van, majd egyszer talán feldolgozzuk, ha aktuális lesz. A Tóth Dezső volt akkor a fő ember, miután most annyit megtudtunk, az benn van egyébként a festődosszéban megtalálható arról anyag, hogy először is megjárta a BM-et, a BM véleményezte, lehetett volna, jogilag lehetett volna. Tehát semmiféle, ez volt a leghajmeresztőbb az egész játékban. Ez emberi gyengeség, vagy nem tudom, minek nevezzem. Tehát a kádárista kultúrszabályok nem voltak olyan kötöttek, mint amit csináltak belőle. Tehát lehetett volna lapokat indítani, lehetett volna egyesületeket csinálni, stb. És nem lehetett, mert az emberek maguk elvágták. Pedig a szabályba benne volt a lehetőség. És bennünket ez bosszantott nagyon. Mindkettőnket. És azért csináltuk a rádióban a Magyarország kiállítást, ezért csináltuk ilyen erősre, aminek aztán sajnos meglett a következménye, de nem bántam meg.
Na, a kiállítás betiltásán kívül milyen következmények?
Hát, hogy először is van szintén a festődosszéban olvasható egy hosszú-hosszú jelentés, és hát mindenféle retorzió. Én szabad foglalkozásuként dolgoztam, reklámgrafikát, vagy ilyen alkalmazott grafikát, prospektusokat terveztem, abból éltem. Főleg műszakiakat, szóval semmi különös nagy művészi színvonal, csak egy ilyen szakmai új gyakorlat, és azt elvesztettem. Tehát nem, beszóltak a pártkapcsolatok voltak abban az időben. A céghez beszóltak a párt titkárnak, hogy nézzem már utána, hogy a Galántai ott mit dolgozik. Kész, mert ők fizettek. De a művészeti alapon keresztül. Akkor ők átszóltak, hát az egész hálózatban működött. Átszóltak a művészeti alaphoz, hogy a Galántai mennyit keres. És akkor mondták, hogy mennyit. Hát akkor az még vegyünk el tőle. Vagy ne fizessük ki, ilyenekkel szórakoztak. Hogy csináltam egy melót, és akkor nem fizették ki. Alapnál ott állt egy fél évig a pénz. Úgyhogy ilyesmik voltak, ez a retorzió. És akkor én kaptam egy Nyugat-Berlin ösztöndíjat valamikor a 80-as évek vége, azt hiszem 87-ben mehettem volna, és akkor mentem is volna, de nem kaptam, nem engedtek. Úgyhogy a végén már majdnem rendszerváltásig elhúzódott a dolog, úgy 89-ben mentem akkor Nyugat-Berlinbe, és akkor mondtam, hogy én vissza se jövök ide. Szóval itt ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát nem azért, mert nem jó a rendszer, nincs olyan rendszer, ami annyira rossz lenne, hogy ne lehessen kijátszani. Tehát, hogy az emberi tényezőt ne lehetne belevinni. Nincs olyan rossz. Mert egy rendszer se tökéletes. Teljesen mindegy, hogy milyen. Hogy diktatúra vagy, ennek annak hívják, mindegy. Az emberi tényező a lényeg. Hogy vannak-e olyan emberek, akik azt mondják, hogy az én emberi, önbecsérzésem, ahogy a Széchenyi fogalmazza, hogy az önbecsérzésem az fontosabb annál, mint hogy szegény vagy gazdag vagyok. Hát de hát a Petőfi is megírta, a 19. század költői című versében gyönyörűen megírta. Úgyhogy volt egy csomó, aki magyar, nagy magyar, utcákat neveztek el róluk, és aztán mégse lett gyakorlat. Mert a víz, ugye, amit az előbb említettem, sokkal több, nem hagyja magát. H2 marad továbbra is.
Részlet a Belügyminisztérium 3/3 / 4/B alosztályának anyagából.
Belügyminisztérium 3/3 / 4B alosztály szigorúan titkos. Adta Pécsi Zoltán, vette Horváth Tibor rendőrszázados. Hely nyilvános. Idő 1984. január 30-a. Tárgy Galántai György kiállítása. Jelentés. Kalántai György 1983-ban hirdette meg legújabb művészeti pályázatát. Magyarország a tiéd lehet jelszóval, angol címfordításban Hungary can be yours. A pályázatra beérkezett, idézőjelben műalkotásokból a Fiatal Művészek Klubjában Budapest 6. kerület Népköztársaság útja 112 rendezett kiállítást. A kiállítás megnyitásra 1984. január 27-én 19 órai kezdettel került sor ugyanott, a klub összes helységeiben és ezen ismerősöm is megjelent. A kiállításra meghívóval lehetett belépni. A bejáratnál ezúttal ismét megjelentek a szigorú ellenőrök, valószínűleg a klub vagy a KISZ helyi bizottságának rendezői, akik a meghívóval és tagsági igazolvánnyal rendelkezőket még a 10 forintos belépődíj lefizetése mellett sem engedték be. Kétségtelen, hogy ezek a személyek előbb-utóbb beszivárogtak, mert olyanok segítettek rajtuk, akik egyedül jöttek. A meghívó két személy belépésére jogosít, s volt meghívójuk. A kiállítás mégis zárt körű rendezvény jelleggel nyílt meg, és a kapuban éles vitákra került sor emiatt. Összefoglalásként elmondható, Kalántai pályázatára számos politikailag problematikus, destruktívan bíráló, sőt elsősorban egy-két hazai művész részéről államunkat és társadalmi rendünket, továbbá az állambiztonsági szerveket támadó és kigunyuló műalkotás valójában igénytelen tákolmány érkezett be. Ezeket Galántai képtelen volt elkülöníteni a többi munkától, sőt az aligha nem szándékával ellentétes lett volna. Így az említett súlyosan problematikus műveket is kiállították, és a jelenlevő nagyszámú közönség miatt a kiállítás politikailag káros, destruktív, dezorientáló szerepet töltött be. Ezt a funkcióját fokozta, hogy a megnyitón a hazai ellenzék legradikálisabb képviselői is megjelentek, s noha viszonylag szerényen viselkedtek, nagyobb csoport előtt egyikük sem beszélt, 3-4 fős beszélgető csoportokban saját nézeteiket propagálhatták. A megnyitón rendkívül nagy számú, minimálisan 250 személy volt jelen. A személyek számát a szokásosnál is nehezebb volt megbecsülni, ugyanis a kiállítás és a megnyitó a klub 3 nagyobb helységét vettek igénybe, és ezek között a jelenlévők állandóan hullámzottak. Sőt, kitöltötték a folyosókat, a lépcsőházakat és az alaksori kantint, büfét is. Feltehetően 30-40 fő egyáltalán nem jött ki a kantinból, miután ez a helység szintén zsúfolásig tele volt, a szám nagyobb is lehet. Mindent összevéve a maximális becslést 350-400 főben kell meghatározni. Amennyiben ilyen sokan voltak jelen, ez még inkább ellentétben áll a klub lehetőségeivel, hiszen a helységek mérete miatt legfeljebb 150-200 fő kultúrát elhelyezésére, szórakozására nyílik ott lehetőség. A jelenlévők közt ott volt Haraszti Miklós, Demszki Gábor és nőismerőse, Rozika, Krassó György, Tamás Gáspár Miklós, Kennedy János, valamennyien az ellenzék legradikálisabb képviselői. Ott volt továbbá a SZETA számos ismert alakja, köztük Nagy András, Solt Otília, barátja Malinna János. Nagyot és Soltot elkísérte Solt két gyermeke is, az idősebb lány és legkisebb fiú Máté. Valamint hozzájuk csatlakozott további 2-3 kisgyermek, 5-6 évesek. A gyerekek ott léte különösen agresszíve mutatja Nagy és Solt felelőtlenségét. A környezetben a kisgyermekek természetesen rövid idő után tanástalanná és türelmetlenné váltak. Állandóan elestek a sűrű embertömegben, egyikük alaposan meg is ütötte magát, ápolásra szorult. Később verekedtek, illetve a lesötétített teremben, lásd lentebb, a színpadon táncoltak, ami a jelenlévők köz nevetést váltott ki. A kisgyermekek még 23 óra előtt néhány perccel is a klubban tartózkodtak. Rajtuk kívül a közönség soraiban ott volt a SZETA néhány további szimpatizánsa, a nagy lakásán korábban megfordult szemüveges, szakállas férfi, az, aki Orwell 1984 című könyvét kívánja magyarul megjelentetni, továbbá Algol László és Rácz Péter. Ott volt a Tótnak szólított férfi is, aki szintén Nagy András ismerőse és többször megfordult Nagyéknál. A képzőművészek, zenészek száma is jelentős volt. Galántai és Klanicai Júlia mellett ott volt Hoász István és Pácser Attila grafikus. A műveket beküldő képzőművészek közül valószínűleg jóval többen megjelentek. Beke László és Körner Éva művészettörténészek. Az irodalmi élet egyes körei, így a lélegzett előadások körül csoportosuló személyek is képviseltették magukat. Jelen volt Tábor Ádám, Györe Balázs, Miklósi Endre. Ott volt Katona János Tamás filozófus, aki korábban a Bölcsészettudományi Karon szervezett ellenzéki akciókkal tette ismerti a nevét. Tábor Ádám szerint Kukorelli Endre költő, a jelenlét antológiák egyik szerkesztője is jelen volt. Hangsúlyozni kell, hogy a kiállítás engedély nélkül nyílt meg. A meghívó szerint a hangmontásban a CPG Punk együttestől is kellett valaminek szerepelnie. Ez az az együttes, amely radikális ellenzéki körökben is nevet szerzett magának, durva államellenes, pártellenes támadásaival és obszén szövegeivel. A Galántai által lejátszott montásban volt egy zenei részlet, amelyben a szöveg ismételten tartalmazza a kurva anyád, azonban nem bizonyos, hogy ez volt a CBG felvétele. Nagy András korábban utalt rá, hogy Erdős Pétert, a hanglemezgyár és a Pro Manager irodája egyik vezetőjét egy újságcikkért a CPG együttes korábban ugyanezekkel az obszén kifejezésekkel mocskolta. Erdős neve azonban a galántai féle montásban nem volt hallható. Galántai magyarázatként hozzáfűzte a montáshoz, hogy az ott szereplő Esperanto együttes nem azonos a szentendrei Esperanto Espresso-val. Ez avantgárd művészeti eseményeken, például a Vajda Lajos stúdióban szintén fellépett konvencionálisabb pop együttes. Valamint, hogy a VHK rövidítés a Vágtázó Halott Kémek nevű együttest takarja. Ezt az együttest Galántai különösen nagy szimpátiával kezeli. A punk együttesek néhány tagja a kiállítás megnyitón személyesen is ott volt. Ismerősöm tanúja volt például az egyik igen fiatal, 17-18 éves zenész és Galántai négy szem közti beszélgetésének, ahol a hangfelvételek rossz minőségét érte kifogás. Nem ez a montázs volt az egyetlen esemény a megnyitón. Galántai ugyanis a másik két teremben, azaz a magas földszinti kis teremben és a szalagsorban a külföldi alkotások termében is elhelyezett hangszórókat, sőt az utóbbi helyeken tévékészülékeket is. Ezeken is játszottak le különféle anyagokat. A magas földszinti kis teremben lejátszott anyag nem volt azonos a lesötétített nagy teremben adott montázzal. Az előbbi anyag mozgalmi és tömegdalokból állt. Galántai nem az 50-es és 60-as évek közismert tömegdalaiból válogatott, hanem a 70-es évekbeli és legújabb művekből, köztük Kiszes és Munkásőr témájú dalokból. A legtöbb felvételnél kórus és szólóénekesek, valamint zenekar működött közre. A felvétel egésze még a nagytermi montázsnál is hosszabb volt, több mint másfél órán át követték egymást a mozgalmi dalok. Galántainak az a választása, hogy a legújabb műveket mutatja be, alighanem szintén tudatos volt. Korábbiak ugyanis már lerágott csontként hatnak ebben a környezetben, azokat korábbi műsorok kifigurázták, becsmérelték, sőt néhány hivatalos kiadvány is élesen bírálta. A legújabb mozgalmi dalok viszont sok popzenei elemet tartalmaznak, közelednek az ifjúság által kedvelt hangvételhez. A Fiatal Művészek Klubjában megjelent, erősen ellenzéki szimpátiájú nézősereg számára ezek a dalok még alkalmasabbak voltak az ellenpontozásra. Arra, hogy kontrasztot képezzenek a kiállított művekkel. Nem egy mozgalmi dal derültséget váltott ki. Intézkedés, a kiállítás körülményeiről, a kirakott ellenséges tartomú anyagokról tájékoztató jelentést készítünk a felső vezetésnek. A kiállítás anyaga MTV-ben tervezett bemutatásáról szóban szignalizálunk az MTV elnökének. Feladatot Galántai György vonatkozásában kapott. Budapest, 1984. február 13-a, Horváth Tibor rendőrszázados.
Hát az egy nagyon rossz rendszer volt. Az egy nagyon elhibázott rendszer, de benne volt a pakliban, nem tudott vége lenni. Tehát egészen addig tartott, amíg a rendszer össze nem omlott. A festő dosszié, ami rólam szóló dossziéban végig lehet követni, hogy már semmit se találtak, már csak gyanakodtak. Semmi olyat nem csináltam, és ezt le is írják, hogy semmi, nincs a újságomban nincs semmi olyan, az AL című újságomban, amit szerettek volna megszüntetni, és aztán el is lehetetlenítették, úgy szűnt meg. De utolsó két számát az direkt DAFK-et csináltam, mert csak 9 számot akartam, csak kísérletként 9 szám, hogy megnézem, hogy működik. Nagyon jól működött, és akkor nem is akartam folytatni. Csak annyira akadályozták, hogy akkor be is fejeztem a 9-et A5-ös méretben, aztán még csináltam 2 A4-es méretűt is, 10-11-eset, azért, hogy megmutassam, hogy még a nyomdába is elmegyek, mert hogy fénymásolattal készültek, és akkor a 10-11-esnek meg offset nyomásos borítója volt. Most csináltam volna az egészet offsetnyi, az csak egy demonstráció volt, hogy lássák, nem reagáltak semmit.
És hogyan próbálták akadályozni?
Hát először is állandó megfigyelés alatt voltam. Volt egy megfigyelőm, a Algó László nevű barátom, aki szociál-lingvisztikát tanult az egyetemen, és akkor építették be, és én Balatonbogláról ismertem őt. Halász Színháznak volt egy ilyen, hát először tagja, vagy ilyen baráti köréhez tartozott, a Halász Színház baráti köréhez tartozott, aki egy nagyon okos, hát most már nem mondanám ugyan ezt, de akkor azt mondta Halász Péter róla, hogy a világ legokosabb embere Algó László. Habermanem Gusztávnak hívták egyébként a rendes nevén. Ez a Algó László, ez a költő neve volt, és aztán volt egy harmadik neve is, az meg a Pécsi Zoltán, ez volt a besugó neve. és ő a háromság személyiségével foglalkozott úgy egyébként, csak mi nem tudtuk, hogy ez mit jelent. Tehát egy három személyiség volt. Úgynevezett multiplex személyiség. Ő se tudta szerintem, csak sejtette, hogy milyen tehetsége van. Lényeg az, hogy ő volt az, aki hosszú ideig, vagy 10 éven keresztül besugott engem. Na, és akkor ő, de különben baromi jó anyagokat írt, szépen olvasmányos, nagyon, hát szakember, rendes jó szakember volt, mármint írásilag, mert hogy költő volt. És megjelentek írásai is, amiket ugyan senki nem értett, mert nem is volt érthető. Lényeg az, hogy...
A Magyarország kiállítás megnyitójáról egy nagyon részletes leírást adott.
Így van.
Következik az Artpool Rádió 6-os számú kazettájának A oldala. Budapest Szerviz, Szabó György. Mély ráncokat hozott az élet.
Az élet, a csomag tartom, ismertel, lágy arcokat, dokumentálva, színes mosoly, meg minden. Kabátunk újja, havazik újra. Nyaralni kéne, pihenni kéne. Lebontották ezt a helyet. Szanálták a környékünket. Lebontották ezt a helyet, szanálták a környékünket. Beadják a neovírás injekciót, keresik a város pulzusát, halkvényektől motivált térben, magára marad nappal a lakás, meglibben néha a könnyű szellő.
Az Artpool Rádió 6. adását hallják.
Lebontották ezt a helyet. Szanálták a környékünket. Lebontották ezt a helyet. Szanálták a környékünket.
Szent Jóbi Tamás, Kentaur. Filmhangrészlet.
A munka nem gazdaságos. Hát én nagyon remélem, hogy azt nevezed munkának, ami az önálló és beszélgetlen ember függésben és lezártságban tartja. Szociális változás nélkül nincs tudatváltozása, és tudatváltozása nélkül nincs szociális változás.
A könyökömön jön ki.
Pedig tudod, hogy így van.
Az jön ki a könyökömön, amit tudok.
Ahelyett, hogy maga a változás jönne már ki a könyöködön. De te csak ismétel, a munka nem gazdaságos. Holott a felvilágosítás és felismerés pánikszerű folyamata révén kellene elősegítenünk egy öntudat kifejlődését. Ebben, amit mondasz, nincs semmi pánikszerű.
Lehetséges, igen.
Nem, csak nem is izgató. Közhely.
Szerinted nem izgató az, ami van, hogy a hatékonyság tradíciója ma nem más, mint a tradíció hatékonysága? Hiszen mi ezzel elvileg leszámoltunk. Na is? Talán nem hiába mondom.
Elég kevés, amit mondasz.
Mégis remélem, hogy hat.
Tehát a hatékonyság kérdése.
A beszéd nem hat.
Csak akkor, ha tilosat mond, és így kiszabadítja azt az ismeretlent, aki bennünk van, és ránk szabadítja azt az ismeretlent, ami kívül van. Na, szervusz, Martuszkám, én mindjárt leszállok.
Itt a számfűnem terem. Itt a számfűnem terem. Megjelent az itt a számfűnem terem. Itt a számfűnem terem. Az ember nem földi eredetű. Itt a számfűnem terem. Az ember nem földi eredetű, semmi sem földi eredetű. Itt aztán fű nem terem. Megjelent az itt aztán fű nem terem. Itt aztán fű nem terem. Megjelent az itt aztán fű nem terem.
Kérnénk egyet.
Tessék. Az ember nem földi eredetű. Itt aztán fű nem terem. Megjelent az itt aztán fű nem terem. Az ember nem földi eredetű. Semmi sem földi eredetű. Megjelent az itt aztán fű nem terem. Itt aztán fű nem... Igen? Megjelent az itt aztán fű nem terem. Itt aztán fű nem terem.
Engem nem zavar, hogy nem vagyok földi eredetű. Hát nem gondolod, hogy bárkit is zavar, hogy kiderült, hogy nem földi eredetű?
Jól megmutat nekünk, hogy minek van értéke, meg minek nincs. Hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Hogy mi a szép, és mi az ellenséges. Hogy mit szabad mondani, és mit érdemes. Hogy mi a mérték, és hol van a határ? Hogy mire van szükségünk, és mire nincs? Végül is azt, hogy mi van, és mi nincs. Holott világos, hogy senki érdeke nem azonos más érdekével, és különösen azért van nem, aki bebalzsamoz minket abba, hogy mi vagyunk a nép. És közben a piacon szónokolva abban reménykedik, hogy megúszta a nyílt társadalom önkívületét.
A gazdasági csuda bebizonyította, hogy van jövő. Igaz?
Hát, akkor érdemes rendbe tenni a jelen. Te miben bízol? A technológiában vagy magadban?
Egy biztos. Minél szűkebb, amiben vagyok, annál közelebb van, amiben nem vagyok.
Szeretlek.
Mi?
Szeretlek. És ahogy Marx írja a Gép egyenlő pokol gép című írásában, azért szeretlek, mert a te szükséged az én szükségem. És érdekünket nem tétován, hanem külső érdekektől nem zavartatva képviseljük. És már látjuk a napot, amikor végre lukat talált határ, ahol lelepleződnek az utolsó érdekek is, végül mindannyian ráébredünk az ürességre, és ahol arra a kérdésre, hogy mi közöm a világhoz, már nem azt válaszolom, hogy én, hanem azt, hogy a kettőnk között lévő extatikus különbség.
Neumányi László, Antoine Artaud, emelkedj.
Elektródok a bonyádon, elektródok. Kettőnk közül most ki az Isten? Kettőnk közül most ki van egyedül? Egyhangúan telnek itt a napok. Kötözzétek le a bolondot. Come on everybody! Elektrozok! Elektrozok!
Hajas Tibor Érintés című rádió performance-a.
Igen, jól hallod. Én vagyok az. Figyelj erősen. Néhány percem van csak, hogy megpróbáljalak megérinteni. Megérinteni olyan lehelet finoman, és mégis olyan hatalmasan, amiről eddig nem is álmodtál. A rádió, ez az óriási hatalom most egy rövid ideig csak veled törődik. Csak veled játszik. Hozzád simul. Megkísérel alkalmazkodni hozzád. Testet ölteni a szobádban. Az enyémet. Dőj hátra. Engedd el magad. Hunyd le a szemed. Így akarlak. Nem valamit hallgatsz, hanem engem. És ez elég. Nincs szükség arra, hogy mutatkozzam. Felismersz a legparányibb információból is. Jól is, kicsit túlságosan is jól, nem? De most rá is vagy szorulva erre. Pedig segítek neked. Én viszont egyedül vagyok. Mint egy vakon és süketen, és pusztán magammal kell beérjem. Az emlékeimet, a képzeletemet kell tapogassam úgy, hogy te érezd. Érezd úgy, hogy válaszolj is rá. Mozogj együtt velem. Javíts ki, ahol hibázok. Mert én nem észlelek belőled semmit, csak magamat. Én megteszek mindent, megtöltöm a szobádat, óriási leszek, hogy módod legyen válogatni, halkítani vagy hangosítani, ahol úgy kívánod. Módod legyen úgy bánni velem, mint egy tárgya, olyan szégyentelenül és szabadon, csak a saját gyönyörűségedre. Micsoda izgalom. Lehetek a számodra. Éjfele. Próbáld a hangszínt is. És micsoda tárgy vagy te nekem, micsoda ellenállás nélküli bemutatót tartatok magamnak rajtad. Mennyire nehézek ülhetek magamtól. Érzed? Vínom volt. Gyökérjelek, hogy simogassalak. És ráadásul ezt rengeteg idegen. Ez a sok férfi nő gyerek, aki lesmelődik. Ez a sok hallgató, aki mind részt vesz a történetünkben, ami az ő jelenlétünkből lesz igazán teljes, igazán izgató. Hé, ti mikor kerültök sorra? És mire fogtok kelleni? Készüljetek! Elvégeztem, amit akartam. Ha te még nem, most már fejezd be egyedül.
Lugosi Lugó László, a nap négyszer felkel. Közben Szkárosi Endre felszólalása az FMK-ban.
Lehetősége gyakorlatilag nincs. Legyen, hát ez legyen, csak nincs. Ezt tudom mondani. Ami mondjuk Európában, vagy Amerikában, vagy hát ahol ez gyakorolják, elérhető közösségben van, mondjuk egy megfelelő ügynökségi házistúdió. Nem nagy dolgokra gondolok, csak amivel dolgozni lehet, tehát nem lehet csinálni vele, csak amivel dolgozni, gyakran esetek kalkozták csinálni. Ez mondjuk nálunk olyan pénzekbe kerül.
Itt például a hatos kazettán a CPG-nek ez az Erdős Péter című felvétele is hangminőségben nem annyira jó.
Hát nem.
Viszont tudom, a 83-ban ítélték őket.
Igen.
Börtönbüntetésre.
De 84-ben volt ez a kiállítás. Nem akkor már börtönben voltak, úgyhogy én elég bátor lehettem, hogy én őket ott behoztam. De mondom, hogy nekem már nem volt vesztenivalóm, én azt hangoztattam is mindenkinél előtt, széles körben, hogy a proletáriátus csak a láncait vesztheti el. Mert ez egy ilyen régi kommunista duma volt, és akkor én is mondtam, hogy én már nem veszíthetek semmit, mert mindent elvettek tőlem. Úgyhogy nem volt állásom, a feleségem tartott el, vagy nem voltak melóim, azt nem akartam így dramatizálni ennyire az előbb, mikor beszéltem róla, hogy milyen kár ért. A feleségem jövedelméből értünk. Úgyhogy most én aztán vidáman a Ray Johnsonnal kapcsolatban voltam, ő volt a Mélárt első embere, és egy nagy projektet csináltam, és ennek köszönhetően széles, nagy kapcsolati rendszerem keletkezett, Ray Johnsonnak köszönhetően többek között, miközben Magyarországon nem volt állásom, vagy nem állásom, azt nem is akartam, hogy legyen, nem tudtam pénzt keresni. Tehát eltartott voltam. Szóval vannak ilyen furcsaságok, amik pusztán csak a rossz rendszernek, illetve hát a rossz rendszer rosszul alkalmazó embereknek volt köszönhető. Mert hát szoktam mondani, hogy Jugoszláviában szintén szocializmus volt, és Jugoszláviában kulturális szabadság volt. Hogy nem értettem, hogy Magyarországon miért van ez a süketség, hogy itten félni kell a kultúrától. Hogy Acél György, de jó, hát Acél Györgyről megtudtam, hogy velem nem tud egyet érteni. Ezt most nemrég tudtam meg. Nem tud velem egyet érteni. Nem haragszik rám, csak nem tud velem egyet érteni. Jó, de hát akkor meg hagyjon békén. Most már elmúlt, de szóval úgy utólag aztán megtudtam néhány dolgot, hogy mi a probléma velem. De hogy ez a fajta, szóval a szabadság című dolog, azt hiszem, hogy ez az a bizonyos szó, ami valahogyan nem befogadható. Pedig minden faluban van egy Petőfi Sándor nevű utca. És a Petőfi Sándor, ha jól emlékszem, akkor pontosan ennek volt a úttörője, a világszabadságnak, mely elhangzik keleten és nyugaton, stb. És a zsarnokság megütközik, stb. És azóta is így történik.
CPG, Erdős Péter. Tábor Ádám, augusztusban nem történik semmi. Vers.
Augusztusban nem történik semmi. Csak néha kitör egy világháború. Augusztusban nem történik semmi. Csak néha győz, vagy elbukik az igazság. Augusztusban nem történik semmi. Csak néha megszületek, vagy meghalok.
következik Lugosi Lugó László, Ne félj, vers.
Ne félj, sohasem tévedsz, mert ha félsz, tévedsz. Ne félj, nem szoríthatod magadat sarokba, sarok vagy, vagy, te vagy. Ne félj.
Ne félj! Ne félj! Sosem téved!
Nem félek.
Mert ha félsz, téved!
Nem félek.
Ne félj!
Nem félek.
Ne félj!
Nem félek.
Nem szoríthatod magad sarokba!
Nem
szoríthatod magad sarokba!
Nem félek.
Sarok vagy!
Nem félek.
Sarok vagy!
Nem félek.
Vagy!
Nem félek. Nem.
Te vagy!
Nem félek.
Ne félj!
Nem félek.
Ne félj!
Nem félek. Nem félek.
Ne félj!
Nem félek.
Nem szoríthatod magad sarokba! Nem szoríthatod magad sarokba! Sarok vagy!
Következő felvételen Szirtes János kutyájugatnak. Elhárítás. Koncertrészlet. Stúdió kiállítás kritikáiról.
Miért szomorúak és nem jókedvűek az emberek, és mégis megnyertek ezeket a művet. Szóval, hogy valahol a kritikákból ez a fajta visszaigazolás hiányzott, és ezt én, mint a stúdió művészetre azért sajnálom, mert nekünk hetente vágják a orrunk alá, hogy miket írtak össze az újságok, és mindegyik ugye felhasználható az ellen, ami itt kiállításként megjelent. Tehát egyszerűen azok a dolgok, amik önmagukban ugye értékelhető és értékelendő művészeti produktumok, azok egy más fórumon, már ezt mondtam neked a bevezetőben, és már szó sincs művészetről, meg művekről, hanem egyszerűen az egésznek a lesöpréséről van szó.
URH Kékfény.
1980. Azért jöttünk, hogy eltöröljük a 70-es éveket. Európa mergődik. Európa megszállottan mergődik. És ebben a megszállott Európában, ebben a megszállott országban néhány megszállott ember megjárt jelő. Salamon András, Kisrasszi,
Őrsi István, a tükör, előadja Hóbó.
Bezártak egy ablottan a cellába. Azt mondták, reggel értem, jönnek is elvetetnek. Kimértek voltak, de nem barátságtalanok. Vezetőjük azonban mereven elnézett mellette, miközben kimondta egyetlen nekem szóló mondatát. Tükröt is hagyunk itt, hogy megnézhesse magát. Ahogy elmentek, keresni kezdtem a tükröt, de sehogyan sem akart a szemem elé bukkanni. Pedig a cellában csak egy pricsi díszelget, meg egy horpat rozsdás plévődőr, arra az esetre, ha rám törne a szükség. A fejére meszelt falak sárgán derentek a lámpafényben. Sem ablak, sem szekrény, sem asztalka az étedénnyel. Nyilván nem már szándékokban etett. Már régen elmulatott éjfél, amikor felhagytam a keresésre. És hogy feküdnék le, meglátom a tükröt a pricsi közepén. Esküszöm, 2 perccel korábban még nem volt ott. De nem törtem a fejem ezen a csodán, hanem belenéztem. És mit gondolnak, mi történt akkor? Szólni sem bírok az iszonyattól. Még most is, annyi hónap után, elfehérül emlékétől a szám. A tükör lapja tündöklő tiszta, de nem én néztem belőle vissza, hanem egy szőke fiatalember, bizonyosként nagy ártatlan szemmel. Orrom vakartam, megvakarta orrát. Összehúztam szemem, mint aki ködösen lát. Ő is épített, arcon tapogattam, aztán csak néztem dermet mozdulatlan. Arcát tapogatta, szeme rántapad. Legyöttem, nyálocskolta arcomat. Földhöz vágtam a tükröt, el se tört. Csak mintha elnyelte volna a föld. Reggel arra ébredtem, hogy az őrparancsnok rázta a vállamat. Az ajtóban 2 katonát vigyáztam. Feltápászkodtam, minden tagom fáj. Pokrot színű ruhában aludtam, egész testemet rázta a hideg. A parancsnok intett a fejével. Megindultam az ajtó felé. Itt a katonák bekötötték a szememet, belém karoltak 2 oldalról és elvezettek. Kanyargós, szűk folyosórendszerben haladtunk előre legalább 2 óra hosszat. Lefelé a labirintusban egyre hidegebb lett a levegő. Kísérőinknek is vacogott a fogó. Nem tudom, mennyi időt eltel így. Az egyik fordulóban baloldali szomszédom kiráncigált a karját a karomból, és elmaradt ő is. 2-esben botorkáltunk tovább. Ezúttal fölfelé, már nem betontalajon, hanem szikláskövet göröngyökön. Meg-megrodjant a térdem. Kísérőm szinte már vonzó cipelt magával. Együttemre hörögtünk. Egyikben elbotlott, én kaptam el. Sose tapasztalt testi összetartozás. Aztán hirtelen meleget éreztem, és a kendőn át szűrt fényt. Megálltunk, elengedte a karomat. A másodperc egy igen hosszú töredékéig vártam a szemembe röppenő golyót. Letépte szememről a kendőt. Egy szőke fiatal férfi volt ez az őr. Vizenyőskék nagy ártatlan szemmel. Döbbentem benettem rá. Ő döbbentem bámult rám vissza. Megfordultam a tengerem körül, és ájultan estem össze. Itt ébredtem fel, és azóta itt vagyok. Arctalan múlnak el a hetek, hónapok. Egy csupasz térségben, amit még be se jártam. E faltól falig terjedő pusztaságban, rémálomban élek álomtalanul. Mert tudom, valahol egy tükör lapul. Egy tükör, melyben néznem lehetetlen. Hát, ha vizenyőskék szempár néz vissza rám meretten. Vagy amitől még jobban kiver az iszonyat. Hát, ha meglátom ott saját arcomat.
Bizottság brutális és durva.
Brutális és durva dolgokat látok. Brutális és durva vagyok ettől. Nagyon sajnálom emberek, brutális és olcsó dolgokat látok, brutális és olcsó vagyok ettől.
Őrsi István, Szép a szocializmus.
Szép a szocializmus, de a kommunizmus maga a szépség. Lenin szerint aranyból lesznek az utcai végzők. Marx szerint nem lesz rendőr, de mindenki művészé érik. És az arany vécékben Szaffó kezdtek a vécésnek. Attól szeretnék élni a kommunizmus korában. Egy órára se késő, és egy perccel se korábban.
Ismeretlen előadó Amerikában.
Thank you.
Pap Tibor hangmunkája következik.
Csókálló villamos megálló, hétköznap olaj, egy aranyos péniszéről csalkál írnám. Heti munka után édes olvasárnám. Erdei árnyék, nyugalom, mesztelen hegyes halom, inge idegenbe szakasztott hazánk fiabja paprikás csákéhez csészabóra, mézelő, a millenniumon. A korábbi vérből az ország legszebb strandjává
Károsi Endre megsemmisítő. Pap Tibor hanglevele.
Hallottad, hogy Magyarországon járta szellemi tulajdon világszervezetének főigazgatója. Gondolom, neki megmutatták a rejtett kincseket. Talán egy fél órára téged is kiástak. Búcsúzom. Pali már elutazott. Ő is üdvözöl.
Őrsi István, Tarzanka. Előadja Hobó.
Ő meg én,
Tartankám, hagyd el a himbilimbé! A liánkod állt a vérvadak fölött. Mát le a páról! Ülj le szépen! Nyugodtan, nektel, mint egy körülöttet szemlíts. Tartankám, hallod a békák zenéjét? A szorgos hangját a popsipból törül ki gyorsan. És aludj el bárra. Innen nem eselnek, és feltűnik előtte legszentebb célunk, a vége gyengülés. A sok rinyálást magam is megúttam már. Jöhet a hattel, ahogy ratatapa. Csak tudnám, kire merre. A széllövöldében is mindig tétovázom. Nem tudom elhatározni magam. Aztán a puskahattó bódésznénél a lövök. Keblei akkorák, mint egy nagy hatalom.
Budapest Szervíz. Keresd meg!
Keresd meg a vonalamat, hívjál fel egy telefonon, de csak a hang, egy érthető, na milyen így, hogy újra hívtál. Keresd meg a készüléken, hangolj rá az állomásra, vonóban szól, de érthető, na milyen így, hogy meghallgattál.
Haraszti István példázata következik.
Éppen a 1975-ben kapott Kassák díjamat is sikerült fölvenni, és ennek kapcsán annak volt az ünnepélyes átadása, és annak kapcsán ott voltak ilyen különböző beszélgetések, és akkor nem jutott eszembe nekem az a példázat, amit most szeretnék elmondani, mert ezt nem tudtam semmiképpen megérteni, amikor nekem arról beszéltek, hogy ó, hát te, itt is nagyon nehéz az élet, nálatok otthon Magyarországon könnyű, mert ekkora meg akkora az állami támogatás, ők soha nem jártak még Magyarországon, és ez meg az, meg amaz, és hát én mondtam a magamét, hogy hát hogy van ez, meg mint van ez, hogy hát persze, így, úgy, amúgy, de szóval a Franciaországban érett meg bennem az a gondolat, hogy két közel egymáshoz, egymással határos telken, ugye, két ember epret termes. Az egyiknek is van egy kutya, meg a másiknak is, egyik is öntöz, a másik is öntöz. De az egyiknek 7 méter mély a kutya, a másiknak meg 30 méter mély a kutya. Tehát most, hogyha én vagyok az a szerencsétlen, akinek a 30 méteres kút jutott, akkor én hiába igyekszem...
Vágtázó halott kémek, üvöltés.
Thank you.
Erdély Miklós ásványgyapot.
Tegnap voltam először életemben a kerületi tanács épületében. Régen volt, mikor utoljára valamit először csináltam életemben. Pontosan 20 évvel ezelőtt láttam a tengert életemben először. A párhuzamos házsorok közeit szemmagasságban falaszta el a víz. A partnak azon a részén egy hatalmas fehér szálloda állt. Proust valaha egyik lefüggönyözött szobában ott pihentette szemeit. Mikor a kerületi tanács lepecsételő szobájába benyitottam, a lehető leghétköznapi külsejű kövér kis fiatalasszony azt a meglepő kijelentést tette, de erről majd később. A termesztően hideg vízben a fürdőzés örömeinek adóztam. Olykor felsandítottam az épületre, ahová Proust visszavonult. Papírfehéren világított a párnafesték színű atlanti égben. Azt mondom, nem is volt olyan rossz találmány az a tájgetosz, mondta a leges leghétköznapi külsejű szőke asszonyka. Az adóigazolás lepecsételésével kijelentésének is nyomatékot adott. Észrevettem, nem bánja, ha a beszélgetés foszlányt magamra veszem. Én se bántam, hogy a nevezetes szikla említésével összefüggést teremtett olyan távoli események között, amelyek egyaránt késve és először fordultak velem elő. Mert mostanáig sohasem adóztam. Távozóban arra gondoltam, milyen műveltek nálunk az emberek. Majd arra, hogy nem szabad általánosítani.
Trabant, elszaladni késő. Méhes Marietta. A következő felvételen könyvkiadói problémákról hallunk.
Tenni majd elküldtem egy telexet, mire ők hogy följön az emberük, akivel együtt kiválasztjuk a bőröket, amiben a könyvet bekönyvjük. Másnap reggel fölhívnak engem telefonon, hogy őnekik nincs erre emberük, hogy holmi vattal bőröket válogasson ki, amit ő fog feldolgozni és megcsinálni.
Nem ingyen.
Nem ingyen.
Nem szívességből.
Nem szívességből. Ezért ebből élnek. Ezért kapják a fizetésüket. Itt valami olyan töbletet kell csak nyújtani, hogy ő is valami szépet akarjon csinálni.
Kontroll, a mi agyunk téves kódolás.
Yeah.
Esperanto, az én apukám egy kicsit lökött.
Az én apukám az egy kicsit lökött. Az én anyukám nekem szószám kötött. Az én testvérem nekem emberek külött. Én magam pedig a színházban kötött.
Európa kiadó. Szabadíts meg!
Thank you.
Elhangzott az Artpool kazetták. Hatodik rész. Készült a Magyarország Tiéd lehet kiállításhoz. Közreműködött Kenyeres Balázs. Az Artpool rádió adásairól további információt talál a következő webcímen, az Artpool Művészetkutató Központ honlapján. www.artpool.hu/sound/radio